Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mindenki a rádió közelében és a konyhában, vagy az asztal közelében hallgatja a ma esti műsort, ebben biztos vagyok. Egyrészt azért, mert a rádió és a konyha valamiért nagyon sok helyen összenőtt, másrészt azért, mert ilyen időszakban vagyunk, nagyon fontos az étel, az együtt elköltött étel. Mai vendégünk Dragomán György. Erről a közösségről és az evés élményéről nagyon sokat tud, és most írt is egy könyvet, főzős és evős könyvet. Arra kértem, beszélgessünk a kötetről is, és erről a mi közös nagy élményünkről. Biztos vagyok benne, hogy sok hallgatónk készített már Dragomán receptet. Én magam is hallottam, hogy megosztják emberek, vagy beszélgetnek a Dragomán receptekről. Mitől Dragomán egy Dragomán recept? Te ismered ezt a műfajt, Gyuri?
Jó estét kívánok! Hát én ismerem a Dragomán recepteket, de nem is én találtam ki őket, hanem azt hiszem, hogy az apám kezdte a Dragomán recepteket igazán inkább elmondani, mint megírni. Tehát ugye tudni kell, hogy nyilván, és valószínűleg vásárlán azért sokan emlékeznek, vagy talán még emlékeznek apámra, ahogy a recepteit elmondja, és büszke, tehát például mondjuk a szakácskönyvben van egy kovászos bubóka recept, amit szerintem apám szó szerint így mondott el mindenkinek, aki szembe jött vásárhelyen, ha szóba került a kovászos bubóka. Én is tőle tanultam, én is vásárhelyen hallottam tőle ezt először, mondjuk akkor én 4 éves voltam, de nagyon megjegyeztem. Úgyhogy igazából én azt a hagyományt folytatom, amit apám elkezdett a konyhában, hogy főzzünk, és el is mondjuk, hogy milyen jól főztünk. Ő érzékenyebb volt a dicséretre, tehát az úgy nézett ki nálunk, hogyha főzött valamit, és kitette az asztalra az ebédet, akkor körbeültük, és még enni se kezdtünk, akkor apám mindig azt mondta, hogy dicsérjétek, godirok! És akkor dicsérni kellett.
Kicsoda?
Akkor dicsértük, természetesen.
Nem értettem.
Tehát én nem próbálom.
Nem értettem, hogy dicsérjétek?
Dicsérjétek, godirok!
Ez mit jelent ez a szó?
Na, ez a godir, ez egy olyan szó, amit pontosan nem tudom, mit jelent. Ezt vásárhelyen használták el 80-as években, annyira, hogy Ágoston Vilmosnak van is egy könyvemnek az a címe, hogy Godir és Galantér.
Jaj, Godir! Most már értem.
Igen.
Értem.
Oké.
Okay. Hát, figyelj, te...
Hát ez nyilván erre nem számított a hirtelen erre a szóra, hogy így előbukkan a semmiből. Nálunk sem nagyon bukkan már elő, de akkoriban apám mindig ezt mondta vízből, és akkor mi dicsértük az ő főztjét, és akkor tulajdonképpen, hát én is megtanultam főzni, lett egy saját konyhám. Azt apám nem érik dicsérte az én főztömet, mert én kísérletező voltam, mint ő, de azért szeretett nálam enni, és annak ilyen szép élményeim, hogy mondjuk húsvétkor nálunk ebéde, az én konyhában ebéde az apám, nem én az ő konyhájában. Tehát így kezdődött igazából, nem így kezdődött, de ez egy pontos stációja volt annak, hogy én Dragomán recepteket kezdtem írni.
Most világjárványban vagyunk, de amúgy is egyik válság éri a másikat. Te 10 éve írod a receptjeidet rendszeresen, ha bár, mint mondod, ez egy nagyon régi hagyomány. És hát ez alatt a 10 év alatt tényleg minden volt. Világválság, menekültválság, minden, ami össze tud jönni. Az az emlék, amit megfelidézel, az a legsötétebb 80-as évek, amikor ugye csemegésztétek a kovászos uborkát, meg még ki tudja mindent. És tényleg én is úgy emlékszem, hogy 80-as években pont annyira volt fontos az evés a hiánygazdaságban, mint most. Szerinted hol függ össze a válság és az evés öröme?
Hát nyilván az ember vár a háza, tehát a házon belül még az utolsó mencsvár a konyha. Tehát a konyhában mindig be lehet húzódni, és az ember a konyhában behúzódik, és be tud húzódni, és egyáltalán csak krumplit lehet sütni. Tehát tényleg a 80-as évek legnagyobb lakomái, azok a leerbesült krumpli volt nekünk. És mégis úgy emlékszem rá, mint a mennyei mannára, mert egyszerűen együtt voltunk, és tudtunk egymással szeretetben beszélni. Tehát a konyha egy végső mencsvár. Oda mindig be lehet vonulni. Mikor már oda se lehet bevonulni, akkor tényleg baj van. Persze ez a mencsvár érzés akkor is megmarad, ha éppen nincs olyan fenyegetett helyzet, az ember akkor is szeret a konyhába bevonulni. Meg lehet azt szokni nagyon jó ezt a konyhai létet, és nyilván ennek a hagyományában élünk még mindig.
Azt mondtad, hogy apám evett a konyhámban. Mitől konyhád, a te konyhád, aki a főzős és evős könyvedet a kezébe veszi, az egy csomó eszközről, konyha lét feltételeiről egy csomó mindent megtudhat, de azért mondd el, hogy neked mikor mondtad először ki azt a szót, hogy az én konyhám?
Hát a mi konyhánk igazából, az enyém és az Annáé. teljesen saját konyhám sose volt, hanem közös konyhánk volt Annával. Igazából, amikor az egyetemről kiköltöztünk, kollégisták voltunk, ott még nem volt konyhánk, és akkor azt hiszem 23 éves voltam, amikor kiköltöztünk, egy pici lakásunk lett, egy szobakonyha, tehát volt egy szoba is, meg konyha is, bár a konyha az előszoba is volt, és hát tulajdonképpen egy 2 négyzetméteres konyha volt, mondjuk a mostani sem sokkal nagyobb, és akkor az lett a mi konyhánk, és onnan kezdve mi magunk kezdtünk eszközöket vásárolni magunknak, mi magunk kezdtünk fűszereket vásárolni magunknak, mi magunk kezdtünk receptekkel kísérletezni. Tehát nem csak azt főztük, amit otthon tanultunk, hanem olyan dolgokat is kezdtünk főzni, amit nem otthon tanultunk, sőt, amit otthon sose tanultunk volna, mert mondjuk a mi szüleink nem úgy főztek volna, vagy nem azt főzték volna. Tehát igazából akkor lett igazán konyhám, mikor elkezdtem olyan dolgokat főzni benne, amit más nem főzött, vagy úgy gondoltam, hogy máshogy csinál, mint mások. És ahogy lett konyhám, hát akkor tényleg előfordult, hogy eljöttek a szüleim látogatóba, és akkor főztem nekik, és akkor azok már szép élmények voltak, hogy a látni apámat jó ízűn enni a főztemet, meg édesanyámat örülni annak, amit én főztem, az egy bizonyos szempontból felnövés élménynek is mondható volt. És aztán a következő igazi konyhánk az akkor lett, mikor elköltöztünk egy nagyobb lakásba, amikor gyerekeink születtek, és akkor lett egy kerekasztalunk. Tulajdonképpen akkor megörököltem a nagymamám kerekasztalát, ami egy ilyen nagyon fontos asztal nekem, mert az asztal körül zajlott az élet a nagymamáik lakásában, vagy házában, a Göcsi Máté utcában, Vásárhelyen, és az asztal most itt van Szombathelyen, itt van Budaörsön a mostani konyhában, de egy ideig a másik lakásunkban állt. Tehát mikor az először befért a konyhába, akkor éreztem azt, hogy hát igen, ez most már tényleg az én konyhám, mert nagyon szeretem az asztalt, nem egy különösen szofisztikált asztal, viszont rajta vannak az ember, ugye az asztal lapjának a szélét megsimogatja körbe, akkor ott vannak a régi darálónyomok. És azok a darálónyomok, azokat még nagymám csavarodta fel oda, meg nagyapám, nagy mágdarálások, meg diódarálások, meg húsdarálások, meg hát ugye az ember sokat darál, és a daráló is megvan nekem még egyébként, az ő darálójuk, úgyhogy néha előveszem és használom. Tehát, de az én konyhám akkor lett az én konyhám, mikor nálam volt az asztal, és nálam volt a daráló, igazán.
Ezen sokszor gondolkodom, hogy meg lehet-e őrizni az ízeket, és egészen biztos vagyok benne, hogy például a disznó feldolgozása, hogy a csíki nagyszüleim csinálták, az akkori, az soha többet nem fogom érezni azokat az ízeket. Jó, hát mondjuk azóta húst sem eszem, de azért de tudom, hogy elvesztettem valamit, vagy a másik nagymamámnak a beigli receptje. Hogy igen, a rézmozsárnak vagy az íze, vagy az akkori kések, vagy a lapító, mennyire őrizhető meg szerinted, vagy idézhető fel egy ilyen családi íz, örökség?
Hát ezzel sokat játszom a könyvben. Megőrizni nagyon pontosan meg lehet fejben. Sőt, túl pontosan is tulajdonképpen. Tehát aki jól emlékszik, az pontosan emlékszik ezekre az ízekre, és ez is a baj, hogy igen, ahogy mondod, olyan azt nem lehet elérni. Most a kisfiam szerint, aki látott egy tudományos műsort, ahol ezt elmondták, és én direkt nem néztem ennek utána, ez azért nem lesz ugyanolyan soha, mert ahogy öregszel, változnak az ízreceptorai, és már azt az ízt soha többet nem tud érezni, mert ahhoz újra 4 évesnek kéne lenni, vagy 6 évesnek, vagy 12 évesnek. De én nem adtam fel. Tehát, hogy én nagyon sokat játszottam azzal, hogy a régi recepteket megpróbáltam újra teremteni egészen más utakon. Tehát ezt a könyvnek egy jelentős része ennek a régi íznek a kereséséről szól, hogy én megpróbálok olyan kenyeret sütni, ami nem olyan, mint ami gyerekkoromban volt, de olyan íze van. Megpróbálok olyan gulyástejet főzni, amit apám főzött, ami teljesen máshogy készül, de azt az ízt érzem, mikor leülök enni, vagy azt hiszem, hogy azt érzem. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon erősen szól arról, hogy mennyire kísérletezünk, és mennyire próbálunk oda visszajutni abba az állapotba, de oda nem lehet visszajutni. Tehát persze tudni kell, hogy a nosztalgia sokszor hamis, és az ember azért emlékszik arra, mert emlékszik a fiatalságára. Ezzel meg kell békülni. Tehát nekem ez nagyon izgalmas folyamatot látni, hogy ahhoz, hogy oda eljussak, ahol annak idején voltam, teljesen meg kellett újítanom a konyhámat, meg kellett változtatnom a recepteket, és igazából ez egy izgalmas játék, amit én tulajdonképpen mondhatom, hogy élvezek. És azt is élvezem, hogy utána megírjam, hogy ez hogy zajlott pontosan.
Majd megkérlek, hogy egy ilyen újításról számolj be, pont azért, mert nekem az volt a rögeszmém, hogy azért nem érzem újra azokat az ízeket, mert annyit változott a technológia. Mondok egy banális példát. A nagymamám málna habja az, ami az egyik visszahozhatatlan érzés. Én habverőgéppel verek mindent, és nőiesen bevallom, hogy nem tudok kézi habverővel dolgozni, nem annyira erős a kezem, vagy nem ismerem a technikát. És meggyőződésem, hogy azért nem tudok olyan málnahabot készíteni, mint ő, mert nem úgy verem a habot, ahogy annak idején ő. Nálad ez, hogy megy ez az újítás révén vissza a régi ízekhez?
Hát igen, lehet, hogy nem elég jó a habverőt. Tehát lehet, hogy kell vele az olyan habverőt, ami gépi, de lassan is tud habot verni. És akkor az meg majd akkor úgy értem én, hogy ugye a kézzel vernéd, akkor lehet, hogy eljutná oda, megtanulnál úgy verni, ahogy ő, de ahhoz kéne, hogy ő megtanítson. És pont ezt mondom én, hogy mondjuk akkor az a mániát, hogy olyan málnahabot akarsz, akkor előbb-utóbb beszerzel egy olyan mixert, ami lassan is tud habot verni. És akkor sokáig lassan verd, és akkor lehet, hogy ugyanazt éred el. Tehát, hogy persze ez csak technológiai kérdés, de lehet, hogy a technológia megoldás hoz rá. De hogyha ez a mániád, akkor kísérteszel ezzel, mert előfordult ilyen, hogy akkor kísérteztem sokáig, nem tudom, a gulyáslevessel, és akkor aztán rájöttem, hogy az apám gulyáslevese azért volt olyan, amilyen volt, mert apám használt gulyáskrémet, ami ugye egy nagy dolog volt Erdélyben, hogy Magyarországról hoztak ilyen Unimel, vagy nem tudom milyen gulyáskrémet, és akkor azt ő tulajdonképpen ilyen titkos fűszerként letette a gulyáslevesbe. Na, és akkor én nem akartam persze ilyet használni, úgyhogy én rájöttem arra, hogy ha én ezt a hasonló ízt akarok, akkor kell csinálnom magamnak egy gulyáskrémet, amiben nem teszek ilyen mesterséges dolgokat, hanem én magam megcsinálom. És akkor rájöttem, hogy lehet a paprikát meghámozni, hogy lehet a hagymával összedolgozni, hogy kell abba belekeverni a friss paprikát, és akkor így tulajdonképpen csináltam egy olyan gulyáskrémet, ami reprodukálja azt, amit apám csinált, amit apám használ, csak apám egy gyárit használt, én meg egy házit. De az íze az nagyon hasonló. Tehát a technológia változott, de tulajdonképpen sokszor vissza is változik előnyére. Tehát mondjuk most újra divat a vaslábos. Én nagyon sokat írok a vaslábosról, nagy vaslábos mániákus vaslábos használó vagyok. Most igazából a vaslábos az most egy régi technológia újra felfedezése. Tehát mikor az emberek beköltöztek a városba, akkor a vaslábos otthon hagyták. Azt mondták, hogy ez elavult, meg vannak ezek a sokkal jobb modern edények. Elkezdtek acél, meg ilyen alumínium edényeket használni, és akkor most, hogy újra előveszik a vaslábost, és a lassan sütés újra előkerül, akkor sokan azt érzik, hogy hopp, ez az az íz. És azért, mert ez egy régi technológia, ami most újra új. Tehát ilyen is történhet.
Ez a lassan sütés, lassan főzés, ez a megadni a módját, ez az, azt hiszem, hogy az egyik kulcsa annak, amit te csinálsz, és azon gondolkoztam, hogy egy író, aki tényleg minden energiájával ír, és belenyomja a figyelmét, és az idejét, és az hogy tud ennyi időt szánni a főzésre? Vagy hol függ össze a főzés, és a főzésről való írás?
Hát lehetőleg én azért kezdtem igazán évezettel főzni, mert addig nem írtam. Tehát az írással az a nehéz, ahogy ezt te is pontosan tudod, hogy az embernek átveszi minden gondolatát. Tehát akkor is írsz, amikor nem írsz. Akkor is azon gondolkozol, hogy hogyan kezd kész a jelenet, hogyan fog összeállni a cikk, amikor éppen nem a papír fölött ül. És ez nagyon megterhelő, nagyon nehéz kikapcsolni, nagyon nehéz kijönni a szobából. Nekem legalábbis nagyon nehéz volt. És egy idő után rájöttem, különösen amikor gyerekeim születtek, rájöttem arra, hogy akkor lehet ezt igazán, akkor tudok lazítani, ha van, más csinálok. De olyat, amire kreatívnak kell lenni, de mégis egy fizikai munka. És a főzés erre ideálisan alkalmasnak tűnt, hogy és az is, tehát amikor főzök, akkor nem gondolkozok írásra. Most már ez persze változott, mióta intenzívben írok főzésről, azóta egy kicsit ez más lett, de nagyon vigyázok még most is, hogy fejben, amikor írok, akkor fejbe főzök. Tehát, hogy nem főzés közben írom meg a cikket arról, vagy nem főzés közben írom meg a receptet, hanem főzés közben próbálom nem megírni. Főzés közben csak élvezem azt, hogy főzök. De tehát tulajdonképpen ez nekem egy, mondhatom azt, hogy a szó klasszikus értelemben vett kikapcsolódás az írásból. A másrészt pedig én az olyan, igyekszem úgy főzni, hogy ne kelljen sok idő, nem szeretem a materiális ételeket. Az ember hosszan készül. Tehát ez egy jó érzés, hogy mondjuk elkezdem sütni a káposztát, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki a lerbe sült káposztát, amikor tényleg csak fel kell vágni a káposztát, és betenni egy edénybe és megsütni. Lassan, tehát ilyen 150 fokon mondjuk 4 óra alatt. És azért, amíg a káposzta sül, és elkezd előbb-utóbb terjengeni az illata, az ott van 4 szabad órán. Tehát az azért nem csak semmit, úgy értem a konyhában, hanem akkor én ülök és dolgozom. Próbálok írni. És akkor nem kell folyton, tehát én az ilyen leszeteket szeretem legjobban. Vagy azt, ami gyorsan kész van. Tehát, hogy akkor mondjuk bemegyek, és egy óra alatt mindennel kész vagyok, és az alatt tényleg nem gondolkozom semmi máson, hanem csak arra koncentrálok, hogy minden klapuljon, vagy pedig a másik, amit szeretek, ez, hogy ilyen hosszan. készüljön szép lassan. És akkor, amíg ő az lassan készül, addig még kell a kenyér, addig én egész más csinálok. Tehát igazából én valójában nem töltök sokat, nem töltök nagyon sok időt a konyhába, hanem hát egy-két órát maximum. De, de közben ételek dolgoznak. Tehát ezért szeretem ezt a lassú módszert, mert amíg az úgy zajlik, addig te más csinálsz.
Rendszeresen meg szoktad szólítani a közönségedet, hogy egyetek, igyatok ezt, használjatok azt. Ez a párbeszéd, ez miért fontos?
Hát ez érdekes stílus. Valószínűleg ez a mágia következménye. Tehát én nem írtam egyesen második személyben, de van egy regényben a mágia, és abban van egy nagymama. És amikor megszólalt a mágiában a nagymama, az nekem egy nagy irodalmi áttörés volt, mert ő egészen máshogy beszélt, mint az addigi hőseim. És ő ilyen leckéket adott Emmának, aki a regény főszereplője, és ő kezdett ilyen egyesen második személyben felszólító módon beszélni. És akkor egyszer, amikor receptet írtam, ahogy megpróbáltam nagymama hangján írni, és az nem sikerült, de mert ugye nem, tehát tényleg receptet én írom, nem más hangján szólalnak meg, de ahogy elkezdtem ezt csinálni, rájöttem, hogy ez működik, mint már a nézőpont működik, és akkor ezt a nézőpontot, ezt a felszólító módú receptírást, ezzel elkezdtem játszani. És nyilván nem minden receptem ilyen, de sok ilyen, és valamilyen szinte magamra is vonatkozik ezt, tehát én nem csak az olvasóimat szólítom fel ezekre a dolgokra, hanem saját magamat is felszólítom erre. Tehát érdekes, hogy most, hogy ezek le vannak írva, én újra megnézem. Tehát azt tudni kell, hogy minden receptemet elég alaposan kidolgozom. Tehát rengeteg olyan kísérlet van, ami nem került be a könyvbe, mert tévútra vezetett, és akkor sokszor arra jobban emlékszem. Tehát mikor előveszem újra a szezonja van valami alapanyagnak, akkor én is néha megnézem a saját receptemet, hogy melyik volt az, amit végül leírtam, mert amit leírtam, az sikeres. És akkor elolvasom a saját magamat is, felszólítom arra tulajdonképpen, hogy úgy főzek, ahogy leírtam, és ezt be is szoktam tartani. Úgyhogy, hát de ez semmiképpen sem parancsnak kell venni, csak ilyen jó szándékú, kedves noszogatásnak tekintem én ezt a felszólító módot.
Valahol én úgy éreztem, hogy ez az evés közössége, ami így úgy kialakul, a közös élmény.
Hát amúgy is ez van, tehát ebben igazad van, hogy az asztalnál is mindenki, szeret, hogy mit csinálunk az asztalnál, azt mondjuk, hogy vegyél még, egyél még, kóstold még meg ezt, tehát tulajdonképpen az evés az egy ilyen erősen az etetés, vagy valakinek a jól tartása, az mindenképpen egy ilyen performatív dolog, tehát itt a nyelvet az ember performatívan használja, hogy és igen, mikor így írok, azt hiszem, hogy akkor közvetlenebbül kerülök kapcsolatba azokkal, akik olvassák a receptet, mert tényleg személyesebb lesz ez. Kicsit olyan, mintha együtt főznénk, kicsit olyan, mintha együtt ülnék az asztalnál.
Mit tanácsolsz, vagy mit tudsz mondani azoknak, akik másoknak főznek, akik mondjuk egy ünnepi ebédre, vacsorára, menüre készülnek? Nálad van különbség, hogyha csak úgy a magad örömére összedobsz valamit, vagy hogyha a családnak főzöl?
Hát persze van különbség nyilván, mert igyekszem mindig magamnak is főzni. Tehát például amikor külföldön élek egyedül, olyan is előfordul, hogy voltam hónapokat külön a családtól, akkor általában szabály nálam, hogy igyekszem magamnak főzni. Tehát, hogy rendesen leülök, megadom a módját, úgy főzök, mintha nem lennék, mintha másoknak főznék. De mikor másoknak főzök, akkor hát fontos, hogy ez jó legyen. Tehát ugye elképzelem, hogy milyen jó lesz most együtt. Nekem az nagyon nagy csalódás is, mikor valaki nem eszi meg a főztemet. Tehát az nehéz elviselni érzelmileg, hogy éppen nem éhes, vagy éppen nem kívánja, vagy éppen nem örül neki, de igyekszem azért nem agresszív lenni, hogy most akkor mindenképpen nem vagyok ilyen tukmálos szakács, de hát az fontos. Tehát az jó elképzelni, hogy milyen lett. Tehát az ember azért főz nyilván, hogy egyrészt a pillanat örömér, másrészt azért a közösség élménye, hogy majd ott fogunk ülni, és akkor milyen jó lesz az. Valószínűleg azért is fontos erről beszélni, hogy az ember szereti elmondani, hogy csináltam. Én el is mondom általában az asztalnál, hogy csináltam, hogy azért, hogy érdekeljék az emberek. Már úgy értem, hogy végig gondoljuk azt, hogy ez milyen munka. És ezt egyébként mindenkinek javaslom, akit meghívnak enni, hogy örüljön annak is, hogy képzelj mögé a munkát. Tehát, hogy zakuszkáról írtam például, és akkor ott az nagyon fontos, hogy mikor kapsz egy üveg zakuszkát, akkor te nem egy üveg zakuszkát kaptál, hanem három nap munkát kaptál. Ezt meg kell becsülni.
Ez egy nagy kérdés a számomra, hogy mióta ilyen reneszánsza van a gasztroirodalomnak azóta, és én közben pedig egy hol négy, hol hat tagú családnak főzök nap, mély nap, hogy azóta így nézek a saját körmeimre, hogy mit kell tenni azért, hogy az ember a főzés örömét megőrizze, hogy ez ne legyen egy robot.
Hát nehéz dolog ez, mert az valóban tényleg sokszor robot tud lenni. Tehát az a baj, hogy nem a főzésre van baj, hanem a hajszolt életünkkel. Tehát, hogy sosincs időnk semmire annyi, amennyi kéne. Mindig mindenre kevesebb időnk van. És akkor lenne könnyű főzni, hogyha annyi időnk kéne rá, amennyi kell rá. És most főleten attól, hogy a recept, hogy gyors vagy lassú, igazából azt tapasztalatom, hogy mindenre kevesebb időnk van, mint amennyire szükségünk van. És hogyha kevesebb időnk van rá, akkor nehéz. Tehát az tényleg nagyon fárasztó. És én sem állítom azt, hogy minden pillanatban öröm a főzés, vagy hogy mindig, mikor én is sokszor egy sok tagú családnak főzök, én is, ahogy te, és hát nem mindig élvezet egyáltalán. Különösen az emberek válogatósak, meg nem tudom, tehát nem azt akarják, amit te akarsz, mindenkinek van a maga mániája, tehát ez nem könnyű. Valahogy meg kell vonni őket a munkába talán, ha egy kicsit segítenek, akkor könnyebb, de igazából erre nincsen recept, és ez valóban néha egy fárasztó robot tud lenni. Én ezt olyan kulcsa, úgy oldom meg, hogy a saját kedvenc ételmet főzöm nagy mennyiségbe, és aki eszi, aki meg nem eszi, nem eszi. De hát azért ez egy állható út.
Az, hogy mit főzünk, az nagyon sok mindentől függ. Korszaktól, anyagi helyzettől, évszaktól. Nekem az egyik legnagyobb revelációba te gasztrotudományoddal kapcsolatban az a spárgához kötődő információk, történetek, amiket tőled tudtam meg. Ugye mi nem vagyunk egy spárga evő közösség, majdnem azt mondtam nemzet itt Romániában, annak ellenére, hogy spárgát szedni nagyon sokan mennek ki, és nagyon sokan élnek belőle nyugaton. Aztán tőled tudtam meg, hogy ennek van egy történeti magyarázata. Emlékszel erre a sztorira?
Hát ugye ez nagyon érdekes, mert a spárgáról először úgy hallottam, hogy apámnak van egy novellája, amiben szerepel egy Gorcsev Nedelko nevű bulgár kertész, aki spárgát termeszt vásárhelyen. És akkor én úgy nőttem fel, hogy tehát erre ez, hogyha hagyjuk, hogy Gorcsev Nedelko, tehát ez már önmagában egy ilyen mesei dolog, és hogy ő tényleg állítólag létezett vásárhelyen, és tényleg, tehát hogy voltak vásárhelyen régen bulgár kertészek, és komoly spárgatermesztés is zajlott. Magában is én ezt apámtól így hallottam gyerekkoromban, és van egy novellája, azt hiszem, az a cím, hogy a házi néni, az a cím a novellának, és abban ez komolyan szerepel, ez az egész spárgavonal. És akkor a gyerekkorom úgy zajlott, hogy apám mindig ezt így elmesélte, meg ezt a novellát hallottam, hogy felolvasta, meg erről beszélt, és mindig hozzátette, hogy hát igen, de spárga már nincs, nem is lehet szerezni, mert a kommunisták betiltották a spárgát, és az egyáltalán ez ilyen úri huncutságnak számít a spárga, és a spárga ezért az most már elérhetetlen. Tehát én úgy nőttem fel, hogy a spárgáról úgy hallottam, mint egy ilyen ősi, csodálatos dologról, ami vásárhelyen mindig is volt. A 19. századi vásárhely ez egy ilyen spárgatermesztő nagyhatalom volt az én szemembe. Nyilván nem igaz, de hogy én nekem ez egy ilyen, tehát egy eleve nosztalgiával közöttem a spárgához. És akkor aztán, amikor tényleg lett spárga, akkor elkezdtem, tehát hogy szerencsére szerettem is, ugye ez egy megosztó étel, vagy szereted, vagy nem. És ha én amikor először szerettem, akkor hát szerettem, és akkor elkezdtem a spárgával játszani is. Sok spárga receptem van, egyszerűek, bonyolultak, de és akkor így mindig elképzelem, hogy hát milyen jó lett volna, ha vásárhelyen is lett volna a spárga, persze lehet, hogy akkor nem szerettem volna annyira, de ez mindenképpen azt gondolom, hogy eddigben mai napig kevesen esznek spárgát, kevesen is termesztik, pedig hát elvileg lehetne, bár egyszer mondta nekem valaki, hogy nem a, mondjuk a Székelyföldön nem ideális a föld a spárga termesztésre például, de hát azért lehetne ott, vannak olyan helyek, ahol megterem, és biztos vannak olyan helyek, ahol meg is terem már. Tehát az inkább homokos, azt hiszem, mert az inkább homokos talaj kell, tehát az nem azért nem inkább az alföldre való a spárga. Aztán nem tudom, hogy mondjuk a regárda van-e spárgafogyasztás, vagy spárgatermesztés, vagy az hogy zajlik. Gondolom, hogy most már lett egy kultúrája, mióta, tehát ez is egy érdekes dolog, ezt is megnézni, hogy a főzés az mennyire elszigetelt, és mennyire globális dolog. Tehát hogy tanulsz recepteket másoktól, mennyire tanulod meg őket, mennyire nem. Ezt is érdekes lenne egyszer vizsgálni.
Hát a regádban a spárgafogyasztásról nem tudok. Amúgy az alapmotívumot, hogy a Ceausescu rendszerben ezt betiltották, ezt, vagy nem tudom, jól emlékszem? Jól mondom?
Igen. Hát ugye a kommunisták vezettek a spárgát, meg a lencsét, ezt a kettőt. Tehát lencsese volt, ha jól emlékszem.
Igen, a rendszerre én sem emlékszem, de a regionális gasztrohatárokról annyit, hogy a póréhagymát, azt egy ilyen regáti ételként tartottuk számon, és amennyire én tudom, nem is nagyon ett, vagy megbetették a nagyszüleim, vagy nem, tehát nem, én arra, hogy gyerekkoromban póréhagyma bejött volna a házba, nem emlékszem. Ugyanígy a vineta, ugye, vagy a török paradicsom, vagy nem tudom, padlizsán, ahogy Magyarországon mondják, tehát ez is egy ilyen furcsa regionális árucik növény volt, ami később terjedt el Magyarországon, mint nálunk. Tehát vannak ilyen törésvonalak. Ezeket te Hogy fogod össze? Említetted a zakuszkát, nagy zakuszka fogyasztók vagytok, de hát Nyugat-Magyarországon éltek, vagy Budapesten.
Hát igen, nem érdekel, tehát nyilván Magyarországon is megcsináltuk, ami kellett. Emlékszem persze, amikor elmentük a piacra először, 88 őszén, mikor Magyarországra kerültünk, elmentük a piacra, és volt padlizsán. És akkor, mikor vettünk, akkor az árus megkérdezte, hogy ez mire jó. És azt mondta, hogy odaadja ingyen, csak mondjuk meg, hogy kell megenni. És akkor,
de te
akkor
már most padlizsánt mondasz.
Igen, hát azért mondom, hogy padlizsán, mert a vinetát kéne mondjak. Tehát össze-vissza vagyok keveredve már ebben. Én hát kondiszesen álltam a vinetát használok, de most sosem igyekszem. Tehát az a baj, hogy nálam összekeveredik egy kicsit a nyelvhasználat is. Hol az Erdélyt használom, hol a Magyarországot, mikor melyik jut eszembe. És most például igen, vinetát kéne mondani, nem padlizsán, de te az előbb padlizsán használ, és akkor az rám ragadt. Sőt, azt is mondtam, hogy az előbb, hogy török parécsom. Tehát én általában úgy hívom ezt, hogy vineta, ritkán mondom, hogy padlizsán, de néha mégis azt mondom. Igen, de tehát én kísérletező voltam, tehát amúgy, ha mikor elterjedt Erdélybe a vinet használt, akkor csak egyféleképpen ettük, meg maximum kirántottuk, de közben van egy csomó recept, tehát én egy csomó receptet tanultam azóta, meg csomó receptet használok. Én játszom, tehát én mindenfélét kipróbálok, én mániáim vannak, és akkor ebben benne van persze a hagyomány is, de sokszor elkezdek ezzel foglalkozni, hogy ez hogy néz ki, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és akkor nem tudom, például nagyon szeretem a vinet a levest, amit szerintem senki sem csinál Erdélyben, vinet a leves, de én szoktam csinálni paradicsomos, diós vinet a leves, ami nagyon finom, és mindenkinek javaslom. Nem tudom, hogy benne van a könyvben, lehet, hogy ezt nem írtam még meg, de majd meg fogom írni.
Mi az az étel, amit ha egy kívánságod lenne, akkor azt kérnél, vagy megfőznéd, vagy amihez a leginkább ragaszkodsz?
Hát, nevet is rajtam a családom. Kettő van, amit hogyha lehet megfőzök, hogyha egyedül vagyok, akkor rögtön ezt főzöm meg. Az egyik a tálkonyos kuzulka leves, a másik a paprikás sumpli. Ezek egyszerű ételek, de tehát vannak persze más bonyolultabb dolgok is, amivel játszom, de valószínűleg ezek azok, amiket egy nagy mennyiségben főzök, és sokáig tudom enni őket egyedül is. És menekülnek is néha, amikor azt mondom, hogy na, főzök most éppen egy jó kis tálkonyos kuzulka levest, akkor már sokszor erejük van belőle. De persze vannak egzotikusabb dolgok is, és azzal is lehet játszani mindenfélével.
A tárkonyhoz
nekem alapfűszerem. Tehát nagyon vihazom kell, hogy ne tegyek mindenbe tárkonyt.
De ha azt gondolom, hogy az az igazi erdélyi jelkép, ezt így el szoktam mondani, akkor egy kicsit furcsán néznek rám.
Hát nem tudom, de szerintem igen. Tehát ez a négy dolog, én azt mondanám, hogy a kapor, csombor, tárkony, lestján. Akinek ez a négy dolog van a konyhájában rendszeresen, az biztos, hogy kapcsolódik vagy Erdélyhez. Persze ez biztos, hogy a provanci fűszerkeverékben is nagyon hasonló dolgok vannak, de ez nem ilyen arányban, és nem így.
Hát a lestjánok mondjuk például pont azt mondta az én család, nacionalista, gasztronómiai szempontból nagyon nacionalista családom, hogy az egy román fűszer.
Hát jó, persze, nyilván, tehát hogy lehet ilyen vonalakat húzni. Én szerintem akkor lesz egy konyha jó, amikor elkezdenek keveredni a hagyományok. Tehát ez sose állt egy konyhának. Én ebben nagyon hiszek, hogy a fúzió az mindig izgalmas, hogy hatnak egymásra a különböző receptek, meg a különböző. És hát tudod, igazából mindig tanultuk valamit valahonnan, tehát ami éppen a magyar konyha, az tanultuk, minden onnan szedtük, és tehát minden konyha úgy néz ki, hogy tehát igazából az első dolog, amit megtanulunk egy másikról, az a recept lesz. És akkor azt megőrizzük. Tehát nagyon nehéz egy konzisztensen konzervatív konyhát csinálni, mert annak is megvannak a gyökerei, meg a hagyományai. Tehát ugye mi nagyon büszkék vagyunk a paprika használatra, bár Erdélyben kevesebb paprikát használni, azért a paprika se egy ősi magyar étel, mert hát Amerikát azért nem olyan régen fedezték fel ahhoz képest. Tehát nyilvánvaló, hogy egy konyha szépen tud dolgokat adaptálni, és akkor büszke lehet rá. Tehát hogy erről hosszan lehet persze értekezni, hogy az olasz spagetti az mennyire olasz, és mindent meg lehet kérdőjezni, és ezzel mindent játszani. Szerintem a konyhában nem nagyon van tere ennek a fajta kizáró nacionalizmusnak, hanem a konyha akkor jó, hogyha kipróbálunk dolgokat mindig, és összekeverünk dolgokat, abból sose lesz baj. Tehát én mindig élveztem különböző újabb alapanyagokat felfedezni, nem csak tanultam abból, amikor külföldön jöttem, abból mindig tanultam. Én sokat köszöntek annak mondjuk, hogy a finn konyhával megismerkedtem, és azt aztán be tudtam építeni a saját konyhámba. Tehát én szerintem ez egy jó játék, és ma már, hál' Istennek, megtehetjük azt, hogy szinte minden alapjánat el tudunk érni, és minden lehet játszani. Nekem most például nagy bátom, így visszatekintve, hogy mondjuk a gyerekkorunkban nem tudtuk azt, hogy van olyan, hogy ratatouille. Pedig minden meg volt hozzá, mint csak lehetséges. Tehát hogy az egy francia lecsószerűség, amiben vinette van, meg tök, meg paradicsom, és ez mind volt otthon, és nem tudtuk, hogy annyian ételt tudtuk volna, akkor milyen jókat főztük volna minden össze.
Valószínűleg azért, mert a mi gyerekkorunkban, ugye a 80-as években ez a gasztroirodalom, amit te is művelsz, hát ez elég redukált volt. A legfiatalabb szakácskönyvek is, könyvek is 20-30 évesek, de inkább 70-100 évesek voltak. És ugyanaz a szakácskönyv volt minden házban. A babi
hát igen, de...
azt hiszem mindenhol.
De hogyha szerencséd volt, ha szerencséd volt, akkor volt egy példány, mondjuk a Lénár Sárnó római konyhájából, ami megjelent, azt hiszem, nem tudom, 82-ben, vagy ilyesmi, és akkor abban volt egy csomó olyan olasz recept, amit teljesen döbbenten néztél. Emlékszem, amikor apám elkezdett spagettit csinálni. Tehát, hogy megkapta a könyvet, és akkor ilyen vadó kezdett különböző spagettiket csinálni, és akkor így teljesen boldog volt, hogy hú. Tehát, hogy igen, ez így van, hogy nem volt elég könyv, nem volt az elérhető. És ez csodálatosan feladom, hogy ma meg van, hogyha éppen ma már olyan a világ, hogyha valakinek kedve van, akkor elolvashat simán egy könyvet az argentin grillezésről, és arról, hogy ők hogy használják a szabadtüzet, és akkor ezt simán kipróbálhatja a Székelyföldön, és ez pont nem ugyanolyan lesz nyilván, mint Argentinában, de mégis. Tényleg az a kérdés, hogy az ember hajlandó arra, hogy új dolgokat kipróbáljon, vagy nem hajlandó.
Mivel tudnád bátorítani az embereket? Vagy...
Bátornak kell lenni, és nem kell félni, és nem kell azon aggódni, hogy meg kell beszélni azokkal, akiknek főző, hogy most próbáljon ki valami újat, és akkor ki kell próbálni. Az is jó, annak is van egy szépség, hogy mindig ugyanazt csinálod, én azt is szerettem, de tehát nekem az mindig sokszor volt, hogy kipróbáltam valamit, és akkor az része lett a konyhámban. Tehát, és akkor ez pont erről szól ez a könyv, hogy ezeket olyan recepteket, amiket tényleg jónak tartok, azokat a konyhám részébe tettem. Tehát mondjuk a sült krumpli az, hogy csak simán olajban sütöd a szalmakrumplit, anélkül, hogy fog kivenni, vagy forgatni, egyszerűsítik egy kilót, nem tudom elképzelni, hogy mások csinálni, annyival egyszerűbb, és annyival jobb, mint a hagyományos módszer.
Még a kenyérhez való viszonyodról beszélj egy kicsit, kérlek, és a késekhez.
A kenyér. Hát későn tudtam meg, már felnőtt voltam, és már sütöttem kérdezni, akkor megtudtam, hogy a dédnagyapám Pék volt valószínűleg az egyik dédnagyapám, itt Sámuelnek hívtak, és a nagyváradon Pék volt. De ezt nem tudtam, csak tehát nyilván, ha azt meg akarom tudni, hogy miért szeretem a kenyérsütést, és miért fontos nekem a lisztel való munka, akkor ha akarok ilyen transzendensi okot, akkor ezt tudom mondani, hogy hát már dédnagyapám is kenyeret sütött. De valószínűleg inkább annak köszönhető, hogy nagyon szeretem a pirítós kenyeret, hogy nagyon fontos volt nekem gyerekkoromban is a vörös kenyeret, tehát én szeretek kenyeret enni, és akkor mindig érdekelt, mindig szerettem volna kenyeret sütni. Tehát mindig azt gondoltam, hogy akkor lesz igazán konyhám, ha visszatérünk még egy korábbi kérdésedre, mikor majd én sütöm benne a kenyeret. Úgyhogy ahogy lett egy rendes sütőm, megpróbálkoztam a kenyérsütéssel, és akkor szép lassan megtanultam. Tehát eleinte egyszer kaptam egy kenyérsütőgépet is, azt is használtam egy évig, aztán az elromlott, akkor rájöttem, hogy anélkül is tudok kenyeret sütni, és akkor elkezdtem tanulni. És akkor aztán rájöttem, hogy kovászt akarok csinálni, mondjuk 20 évvel ezelőtt csináltam, és akkor szép lassan kialakult az, hogy sütök kenyeret. De igazából olyan kenyeret akartam, én legutóbb egy fogorvosnál voltam, aki vásárhelyi apámnak volt a tanítványa, és ő miközben a számban matatott, elkezdtem mesélni nekem, hogy hát az a kifli, és akkor tudtam rögtön, hogy miről beszél, a Borsos Tamás utcában volt egy pékség, nem tudom, megvan-e még, és ha az ember arra járt, akkor ott ilyen kifli talókat lehetett érezni, és hogyha bátor volt és bekopogott, akkor előfordult, hogy kapott olyan kiflit ajándékba, vagy nagyon kevés pénzért, ami nem sikerült jól, tehát ami görbe volt, vagy nem volt szabványos, és az a valószínűleg mindenki, aki abból levett, úgy emlékszik, hogy a legjobb kiflit a világon, mert az meleg volt még, az ilyen nagy hideg téli napokon az ember. Ez egy olyan élmény, amit nagyon szerettem volna reprodukálni, nyilván ez egy, és a másik pedig, hogy a Görbe utcában vásárhelyen volt egy tégség, még a 80-as években is, amikor már nem erre, csak jegyarták a kenyeret, és ha oda vittél 2 kiló lisztet, akkor kaptál cserébe egy nagy kenyeret, ami egy nagy 2 kilós kenyeret. És akkor ez a kenyér, ezt én nagyon szerettem. Tehát ez a friss kenyér, amit akkor hazavittük, és akkor rögtön megvágtuk, és megkentük vaja, ha volt, vagy zsíra, ha nem volt baj, és akkor ez egy olyan élmény, amit én abszolút nem tudtam elfelejteni. Úgyhogy én azt akartam, hogy én gyerekeimet éljék át, hogy ha hazajönnek az iskolából, akkor őket egy nagy friss kenyér várja, amit akkor vágunk meg, ott azonnal megtörünk vajjal, és akkor ez az előétel. És ezért tanultam meg tulajdonképpen kenyeret sütni, és ez tényleg sikerült meg is valósítani, tehát éveken keresztül gyakorlatilag a mai napig ez előfordul, hogy mondjuk 3-ra hazajönnek, és akkor 3-kor friss kenyér van, és akkor amikor megjönnek, akkor eszünk forrás kenyeret együtt.
És a kések?
Hát a kések, fontos, hogy az embernek legyen jó kése, rossz késsel könnyű megvágni magad. Tehát minél élesebb egy kés, annál kevesebb, kisebb a veszélye annak, hogy megvágni magad. Én igazán nem annyiban, hogy van egy fin késem, amit apámtól örököltem, és azt nagy becsbe tartom, és nem nagyon használom, és van egy pár japán késem, amikkel főzök, de ezek nem ilyen szörnyű drága japán kések. Tehát nagyon gyorsan rájöttem, nagyon nem szeretek a tárgyakról függeni, úgyhogy nagyon vigyázom kell arra, hogy ne esek ilyen mániákba, hogy ne kezdjek egyre drágább késeket vásárolni, meg különböző különleges fenyőköveket. Tehát én igazából annak vagyok a híve, hogy mindenből közepesen jót kell venni. Ölt, amit még nem sajnálja az ember, ha elveszi. Úgyhogy ilyen igazán nagyon drága japán késeim nincsenek, hanem ilyen, hát ilyen közepesen drága késeim vannak, és tulajdonképpen négy késem van, amiket 14 évet vettem, és valószínűleg ezek ki fogom tartani, amíg élek, mert úgy látom, hogy ha 14 évig működtek anélkül, hogy bármi bajuk legyen, akkor ha csak nem történik valami katasztrófa, akkor én ezek el leszek már valószínűleg végig.
Azért kérdeztem a kenyereket és a késeket így a beszélgetés vége felé, mert nekem alapvető élményem az, ahogyan a friss kenyeret a nagyszüleim generációi megszegte katolikus vidéken, mindig vetettek a kés hegyével a kenyér hátára egy keresztet. Ezt a szokást azóta se láttam sehol, és meggyőződésem.
Igen. Hát az apám is mindig csinálta, és én is mindig csinálom. Tehát el nem tudok képzelni, hogy anélkül vágnám meg a kenyeret. Pedig amúgy nem vagyok egy tempomban járó ember, de ez egy olyan hagyomány, amit apámtól láttam, és ezt azóta is, tehát ez létezik, hogy ne tegyek a késsel egy kenyér aljára. Biztos, hogy köszönöm.
Valahol itt találkozik az eszköz, és az anyag, meg a lélek. Ezekben.
Hát igen, ez a hagyomány, meg a játék, meg a nem is tudom miért. De fontos. Akármi is.
Hát az élet, az étel és az evés szentsége, azt hiszem, fel lehet mutatni mindannyiunknak, és meg lehet élni. Ehhez sokat segít Dragomán György főzős könyve, most jelent meg. Főzzenek, egyenek együtt, és olvassanak sokat. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy a vendégünk voltál, és sok-sok jó élményt együtt a kerekasztalotok körül.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom, és szép ünnepet kívánok neked és a hallgatóknak.
Az ünnepi héten ez volt az Értsünk Szót utolsó adása. Holnap és holnap után zenei csemegékkel kedveskedünk hallgatóinknak. Azok, akik családban ünnepelnek, ünnepelhessenek szépen, meghitten. Azok, akik egyedül vannak karácsony napjaiban, tudják, hogy nincsenek egyedül, hiszen velük van a Marosvásárhelyi Rádió és az Értsünk Szót csapata is. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Várom üzeneteiket a rádió honlapjára, vagy személyes szakmai Facebook oldalamra is. Áldott ünnepeket, szép karácsonyt, viszonthallásra!